Szervusztok, kedves hallgatók, ez volt a The Golden Age, és valóban beköszöntött az aranykor itt a Rádiókafén, hiszen itt van Behumi Dóri és Veres Dóri, és két órán keresztül próbálunk benneteket szórakoztatni vendégünkkel, Monori Andrással. Szia, András!
Sziasztok!
Aki zenész, zeneszerző, filmes színházi zeneszerző elsősorban, de nem csak, majd erről fogunk beszélni, és szerintem majd a műsor két órája alatt ki fog derülni egy csomó izgalmas munkát, de én csak egyet-kettőt mondanék itt, hogy biztos mindenki emlékszik a Portugál című film ikonikus zenéjére, biztos sokan hallottatok most az 1001 éjszaka című legújabb musicalről, vagy az egyik legújabb musicalről, a szegedi Szabadtérin volt a bemutató, azóta a Pesti Magyar Színházban látható, Behumi Dóri művésznő is szerepelt benne.
Méltán kis szerepet, sziasztok, én is köszönöm.
De annál ragyogóbb volt el a színpadon.
Csodálatos.
Nem kell kicsinyíteni.
De például azt néztem, hogy elkezdtem számolni, András, de hát szerintem több mint 100 színházi előadásnak adtad a zenédet.
Igen, ez így volt előtt.
A Krétakör, Bárka, Katona, ez most így, ami hirtelen beugrik, de hát rengeteg Kolibri is, rengeteg Báb előadásnak a zenéjét, a Pesti Magyarnak is egy csomó igen, előadásának a zenéjét.
Is, igen, szóval, hogy így... Komáromban mindenfelé, igen.
Igen. Na, hogy így röviden, hogy lőjük be magunknak az Andrást, és már csak azért is, mert hogy így az adás előtt elmondtad, hogy te nem nagyon szoktál, és nem is nagyon szeretsz, ha jól értettem, interjút adni.
Hát nem keresem a lehetőséget.
Nem keresed a lehetőséget.
De hogy igazából nem...
Nem szeretsz magadról beszélni?
Mindig úgy érzem, ha beszélek valamiről, hiányosan fogalmazom meg, amit szeretnék, aha, meg sokszor csapongok, és talán nem is fogalmazok elég szabatosan ahhoz, hogy ilyen kerek szép interjúkat adjak egy adott témában, mert miközben beszélek valamiről, mindig eszembe jut valami más is, amit már rögtön el szeretnék mondani, és arról megint eszembe jut valami más. Tehát én nagyon erős asszociációkkal élek együtt, nagyon gyors asszociációk vannak a fejemben. Ez az iskolát is nagyon meghatározta számomra az iskola élményeimet.
De tehát... nekünk te vagy az ideális interjú alany, mert akkor mindenről eszedbe jut valami, és akkor nem csak több mondatokba fogsz nekünk válaszolni.
De én értem a te problémádat, szerintem egy picit én is ezzel küzdök, hogy amíg kimondom a mondatot, már régesség másik három dologra is gondolok. Erre gondolsz?
Igen, erre gondolok meg arra, hogy igen, hogy mire megfogalmazok egy gondolatot, akkor beszemült egy másik igen csapás irány, akkor azt mondok, nem tudok a végére járni,
igen,
kettőt nem tudok egyszerre végigmondani, ettől összezavarodok, és akkor az történik, hogy egyiknek se járok a végére.
És összevonsz két sztorit, és senki nem érti, hogy mi van.
Akartok róla beszélni?
Igen.
Nekem ez nagyon nagy problémám.
Na, akkor én meg itt vagyok nektek, hogy kibogozzam ezt a két rettenetesen gyors észjárású és asszociatív fiatal.
Kompenzálod ezt?
A kettes számrendszerben, igen. Ja. Tehát akkor megkaptuk a választ erre, de mi mindenképpen nagyon kíváncsiak vagyunk az asszociációdra is, okay, meg arra is, hogy azt olvastuk, hogy már 6 éves korodban kezdted a gitározást, és ugye ez azt vetíti el, mert azt még nem tudják a kedves hallgatók, de mi tudjuk rólad, hogy gyakorlatilag szerintem nincs is nagyon olyan hangszer, amin te nem tudsz játszani.
Azaz multi-instrumentalista vagy.
És akkor indult a gitára, de akkor ez egy jó találat volt? Így?
A gitár?
Igen.
Hát nagyon szerettem, de miután nagyon fiatal voltam, és én tényleg egy eszetlen lakótelepi gyerek voltam, aki az utcán szeretett rohangászni fel alá haverjaival, bandákban.
Hát egyébként arra, hogy a gitár egy elég megfelelő hangszer.
Már hogy verekedni?
Nem, de tudjátok, azt hiszem a H. Jánosnak van a Bogyos Kertész fia. Ez egyik novellában, hogy a lakótelepen ugye azzal lehet csajozni, hogy ha már ugye húzod el a gitártoknak a cipzárját, mert akkor jönnek a lányok.
A későn érő vagyok, de 6 évesen nem csajoztam.
Nem, de én ezt úgy értem, hogy hát azért egy fiatal vagy egy kisfiú az jobban élik egy gitár, mint ha mondjuk hárfázni kezdtél volna, vagy...
Teljesen
vagy,
jogos, igazad van.
Így értem a gitárt.
De én sokkal jobban, tehát én úgy éreztem, jobban élik hozzám mondjuk a korcsolyázás, vagy a... Tehát engem... Ezek az iskolai programok abban az életkorban nem tudtak lekötni. Legyen az, és az a fura, hogy nem is ébredt fel bennem a zene iránti elköteleződés, hogy ilyen szépen fogalmazok. Vagy így. Tehát nem, tehát tulajdonképpen abban az időszakban egyértelmű volt számomra, hogy nekem bandáznom kell a utcán, én örülök, ha abba nyom a gitár, sőt, mikor kirúgtak az énekkarból, mert beválasztottak, mert nagyon jól énekeltem, tehát tisztán, és akkor örültek, úgy rohantam haza, hogy ez az. kirúgtak az énekkarból. Ez nagyon nagy
élmény. Tudod, miért nagyon szomorú gondolat jutott erről eszembe, ami nekem itt abszolút veszőparipám, mert egyébként péntek délutánonként itt a kafén, hogy, és nem csak így, csak ugye itt tudok neki hangot adni, hogy ez tökéletesen lefedi azt a típusú fiatalt, egy gyereket, aki teljes mértékben van affinitás a zenéhez, uh-huh. tehetséges, uh-huh. jó benne, és akkor jön egy ilyen alapfokú zeneoktatás, ami meg teljesen kiöli belőle azt a fajta lendületet.
De kedvesen, empatikus zenetanár szólalt meg.
Így van, mert amit most elmondtál, az teljesen erről árulkodik.
Igen, sírassuk el szegény kis Monori Andrást, aki nagyon nagy klasszikus zenét lehetett.
És nagyon sok kis Monori Andrásokat egyébként azóta is, igen, mert nem sokat változott ez a dolog.
Na de a gitár az nem csak így spontán került a kezedbe, tehát zeneiskolai úton?
Hát tudod, a zeneiskola választani kellett. Én szerettem a gitárt, és most is imádom, és mondhatom azt, hogy sajnálom, hogy nem, most már utólag akár sajnálom is, hogy nem gitároztam, de ha visszamennék oda, ahol voltam, nem döntenék másképp. Tehát, hogy ugye azt tudni kell, hogy ahol én felnőttem, az Árpád-hídi lakótelep, az Angyalföldön, az egy ilyen, úgy kell elképzelni, hogy az a tele volt élettel. Azt nem is tudom, hogy tehát a keveréke a Pál utcai fiúknak, a Legyek urának, de most nem a negatívumokra kell gondolni, hogy mindig van, hogy tragédia történik, hanem ez az elképesztő rengeteg lakótelepi gyerek együtt, megállásnak az utcán, folyamatosan aktivizálta egymást mindenféle felnőtt feje borzalmas értelmetlen tevékenységekbe, de hatalmas örömmel vettünk benne részt.
Mondj egy értelmetlent.
Hát például ott tárolták a vonatokat, a közlekedési múzeum vonatjait, ott nálunk a két lakótelepi házsor között, de ilyen két kilométer hosszú vonatsor, tehát vagonok, de régiek, gőzmozdonyok, minden ismi.
Ezek a tetején, akkor muzeális darabok.
Igen, annak a tetején rohangáztunk megállás nélkül. Tehát ugráltunk át, mint a Western filmben, vagy ugrálnak, tudod, az indiánok, mikor ott a film. Mi azt, hát nyilván 6 évesen ennél nem lehetett, hogy rohantunk végig a vagonon. Nyilván valaki leesett, az egyébként nem tudok, erről leesett volna valaki, hál' Isten. De hát volt minden, falmászás, zuhanások, roncstelepek, tehát sorolhatnám tovább. Tehát ez egy ilyen környék volt akkor, pont akkor rengetegen költöztek ide, egykorú gyerekekkel, rengeteg család, rengeteg gyerek.
És most már rémlik, hogy mert mondtad, hogy a Tasnádi István a jó barátok vagytok, és ő ezt ugyanígy elmesélte, hogy micsoda fantasztikus gyerekkor egy ilyen angyalföldi panelben, ahol hirtelen mindenki ilyen 30-as szülő és annak gyereke.
Igen.
És hogy micsoda közösség épült, akkor ezek szerint onnan datálódik a barátságotok?
Igen, az István abszolút onnan, aha. Tehát ez egy olyan, mint, szerintem, mint egy ilyen vérszerződés. Igen. Tehát ez tényleg, te is ugyanabban a völgybe születtél, mint én, mondja az egyik indián a másiknak. Ez egy már-már egy törzsé avanzsáltunk így együtt, vérszerződés nélkül. Rengeteg közös élmény, és aztán
egy csomó közös munka.
És aztán igen. Tehát nyilván az eszetlenségből ez aztán remélem egyfajta eszességbe fordult, mert mondjuk abba maradtunk volna, annak nem sok jó élet volna, hogy vonaton ugrálunk és dobáljuk egymást.
Na jó, de aztán mégis maradt a zene. Tehát amikor elmentél a jazz tanszakra,
igen, az úgy
csak... Bőgőszakra? Na hát mindenre gondoltam volna.
Minden csak a profi, hogy felkészültél, köszönöm.
Én felkészültem, köszönöm. De az, hogy bőgőszakra mentél, ez róla,
olyannyira, hogy én de gimiben, egyébként, tehát azt kell mondani, hogy iskolában nem voltam, nem szárnyaltam az iskolában, azt így lehet mondani, sem a tanáraim, sem az iskolarendszer nem tudott velem annyira mit kezdeni, de én sem velük egyébként. Úgyhogy a gimnáziumban már szatyorra jártam iskolában, nem is vittem holmikat magammal.
Annyira el tudnak képzelni.
De mi volt a szatyorban?
Szimatszatyorra, hát, vagy simában?
Néha csak egy füzet, egy mondjuk, esetleg kettő füzet.
Meg az uzsi.
Mit?
Meg az uzsi.
Hát uzsi nem mindig volt benne, azért annyira nem voltam mindig ellátva, hogy uzsi lett volna benne, uh-huh. De most nem kell megsiratni szegény kis árva gyereket, de füzet volt benne, meg tolltartó. Na hát a tolltartó az volt benne egyébként.
De az is de csak azért, hogy a rotringból lehessen.
De első gimnáziumban még idealista voltam, akkor mi volt táskám. Aztán még másodikban is talán mi volt táskám.
De magyarul, akkor te csalódtál az iskolában.
Igen.
Aha.
Hát meg ők is bennem, szerintem.
Pont ezt akartam mondani, hogy ők biztos csalódtak benned, mert azért úgy előttem van egy ilyen gyerek, aki, na itt van a Monori, az acskóval, tudod, mert annyira se veszik komolyan, hogy a felszerelését rendesen
bepakolja,
meg legyen rendes felszerelés.
Igen, egyébként az az igazság, hogy...
Magatartás egyes.
Az általános, az iskola rendszer, ugye hát azt tudjuk, mennyi hibától vérzik manapság is, nekem is van gyerekem, végigcsináljuk. Egyébként ő imádja, hogy én szatyorra jártam iskolába, ez neki egy
persze.
Óriási, de...
Menő.
Nagyon menő, igen, de elképesztő menő, szatyoros srácnak lenni gimibe.
De mi, akkor nem volt menő? Az azt hittem,
én nem úgy értem meg, hogy menő. Nekem ez ugye evidens volt, mert hogy arra jöttem rá, hogy nem volt értelme, meg úgy leváltam az iskáról, tehát hogy úgy éreztem, hogy akár az én hibából, akár az öméből, övékéből nem tudnak olyan mit kezdeni, én se velük, és akkor ez nagyon szépen kifejezte ezt a kapcsolatot, ez a szatyor. Szerintem ez, ez egy nagyon őszinte kép.
Tehát, nagyon.
Hogy, de annyi becsület legyen, hogy voltak jó tanárjaim a gimiben, és hogy no, az iskolarendszer a kommunizmusban azért nem volt annyira, most sem egyébként olyan elképesztő módon pszichológiailag érzékeny és gyerekbarát. Ennek erre egyénileg nagyon sok talán nagyon normálisan viszonyult hozzám ebben a helyzetben is. Meg ugye tudták, hogy én zenélek, egyre komolyabban veszem, és akkor ezt látták, és akkor mondták, hogy jó, hát de akkor majd... Tehát nem az volt, hogy rám szálltak emiatt, és akkor mint Angliában mondjuk egy ilyen kollégiumban, és akkor lenyiratták a hajamat, rám térdepeltek, és mit tudom én, rám erőltettek zubbonyokat, vagy mit tudom én. Tehát nem fordult ez ilyen erőszakos átnevelési akcióba az iskola részéről. Na, hagyták, én ugye el voltam.
Hát figyelj, ezért ez nagy szó, hogy egy gyerek már ilyen fiatalon megtalálja azt, ami érdekli. És azt olvastuk, hogy te már 16 évesen saját zenei művel álltál színpadon. Ez mi volt?
Na most erre megfogtál, de nyilván csak gimnáziumban.
Tehát de az ez még valami rock együttes volt,
igen,
vagy ilyesmi?
Volt két rock együttesem, akkor nagyon szerettük, két rock együttesünk volt gimiben. Az egyik, és akkor egyikbe írtam zenét, a másikban, egyik az ilyen szórakoztató zene volt, a másik meg én nagyon szerettem akkoriban a progresszív rockot. Ugye
ez a 80-as évek?
Hát ugye 86-ban érettségiztem, tehát akkor én az Emerson nagyon szerettem.
Hát akkor például... az nagyon divatos volt valóban.
Hát akkor lehet, divatos is volt egyébként. Divatos. De semmi köze volt. Nyomokban sem tartom az etnót, ha lehet ilyet mondani. Mm-hmm.
Nem, az a rock, tudod, ilyen fura szinti szandokkal. Hát a 80-as években az volt a zene irányzat.
Igen. Sokszor próbáltak tanárok is így klasszikus zene felé terelgetni, és nyilván sok klasszikus zene tetszik, meg szerettem, de sok progresszív rockzene sokkal érdekesebb és sokkal több értéket tartalma, mert ez nagyon sok kanonizált, elfogadott klasszikus zene. Ezzel ugye nem szeretnek szemmel érni a klasszikus zenét hallgatók, hogy sokszor sokkal differenciáltabb egy rockzenekar műsora, mint bizonyos klasszikus művek.
Na, hát én még ezt a mondatot sose hallottam.
Hát ezzel én is tudnék vitatkozni, kedves
András.
Én nem vitatkoznék, csak még soha nem hallottam így kimondva.
Hát, vagy mondhatod, hogy ez a te véleményed.
Én így mondom, szerint... az én véleményem, mert most is ezt mondom, és biztos valaki nem fog ezzel egyetérteni, és ez, de ez nem hogy a klasszikus zene egészére legyen ez értve. Hát itt nem erről van
csak
szó.
Csak hogy bizonyos művek összehasonlítva más művekkel,
igen.
Ki tudnak hozni egy olyan eredményt, hogy valóban kicsit...
Igen, meg az, hogy a korunkban, tehát hogy a kreativitás, az egyéni, a társadalmi kreativitás, például abban az időben a progresszív rockzenekarokban nagyon erősen megnyilvánult. Tehát azért az, hogy akkor már progresszív rockzenekarok például 7-8-ados számokat írtak mondjuk, vagy teljesen az ének és a dallamvezetésük teljesen új harmóniai szekvenciákat próbált használni, mint az addig elfogadott, azt meg kell hallgatni, ezt lehet hallani. Tehát ez így van. De ez nem minősít semmit, ezek egymás mellett futó stílusok. Uh-huh. Szerintem ez nem arról van szó, hogy valamelyik jobb vagy rosszabb. Ez zenét mindig meghatároz az, tulajdonképpen úgy felfoghatjuk a zenét, szerintem, hogyha nagyon egyszerű akarok lenni, mintha azt mondanánk, ezen egy adathalmaz. Vannak dimenziók, amikben adatokat hordoz. Azt mondjuk, van egy ritmikai dimenzió, itt ennyi adatot hordoz, ennyi tudása van. Van egy harmónia dimenzió, ott ennyi adatot hordoz, ennyi tudása van. Van egy melódiai dimenziója, ott annyi adatot hordoz, annyi tudása van. Nagyjából leírtuk a zenének a fő részeit, mert nyilván valaki szöveget énekel, az tulajdonképpen egy verbális közlés, a zene ugye ettől megmenekül, ettől fantasztikus.
Az nem zene. Akkor ezek szerint, amiben ének van?
De. Nagyon fontos az éneklés, de a zene maga, tehát tudod, amikor valaki szavakat beszél, ugye ezért mondják, hogy a zene elképesztően szabad és művészet, mert egyrészt az agyféltekében olyan területeket mozgósít, ahol nincsenek ott a fogalmaink. Tehát még egy költő azzal szenved, hogy elszakadjon a valóságtól, hogy az asztalt, meg a szék, meg ilyen szavakat próbál úgy egymás mellé rakni, hogy bennem katarzist okozzon és kivezessen a valóságomból, akkor a zene eleve nincsen benne az én mindennapi valóságomban, és elkezdek azon a nyelven alkotni valamit, akkor egy másik embert behívok egy eleve nem az én világomban lévő, nem a mi világomban lévő valóságba, ezekkel a zenei fogalmakkal hívjuk így, amik mégis nem fogalmak, hanem zenei nyelv, ami min alakszik bennünk, hogy fizikán alapszik, a felhangrendszeren, vagy fizikai rezgéseken, vagy evolúciós emlékeken, hogy ugye a sírás, meg az ősember kitölt meg, meg stb. Tehát ezek nyilván egymásra vetülnek, hiszen mindannyian evolúciós termékek vagyunk, hogy itt ülünk végül is, és rengeteg mindent hordozunk genetikailag, miközben a genetikai hordozottságunk mellett folyamatosan hat ránk az a mező, amiben élünk. ez, ami körülöttünk van, a világ, a fizikai rezgéseivel, aminek egy része a hangrezgések.
Most röviden, igazából, ha összefoglalom, ez azt jelenti, hogy a zene az azért ilyen csodálatos, mert hogy rögtön, ahogy megszólal, hat rád? Tehát nem kell nagyon izmozni hozzá?
Hát a zene, ugye ez nagyon érdekes kérdés, mindenki, a zene az kicsit, lehet mondani, egy szabad pálya, ahogy hozzáállsz, olyanná válik. Tehát lehet vele intellektuálisan játszani. Mondhatom azt, hogy írek egy olyan zenét, hogy mit tudom, minden harmadik hang megelőzi a negyedik hangot öttel, vagy mit tudom, és kitalálok egy szabályt, aminek nincs így értelme, és akkor az egy intellektuális játék. Vagy azt is mondhatom, hogy a zene, mondjuk egy érzelemből indulok, egy sírásból indulok ki, vagy egy dühből, egy üvöltésből, és azt mondom, hogy ennek keresem meg az akusztikai megfelelőjét, uh-huh. és ebből építek fel valamit. Ez két teljesen másik hozzáállás szerintem a zeneírásnál, és egyébként hozzám egyértelmű, az érzelmi zenei közlések állnak közelebb.
Az
a zenében
akkor...
is inkább az érzelmi közlést keresem. Fontos legyen interaktív tartalma, meg legyen benne adat, hogy visszacsatoljak az előző, amit mondtam, tehát hogy ne legyen túl könnyen átlátható, de hogy mégis az érzelmi része számomra mindig fontosabb. Én például nagyon szerettem a dalokat, tehát hogy én picit sem, tehát vannak nagyon egyszerű zenei formák, amik úgy tűnik, hogy nagyon egyszerűek, de éppen az egyszerűségben tudnak olyan tökéletesek lenni, mert hogy valahogy olyan a zene szerintem, kicsit, mint egy élőlény, így tekintek rá. Van egy felhangrendszer, és a hangok valahogy egymás, tehát a szabályszerű, ahogy a felhangrendszer próbál, hogy egymást adja ki, most ebből belekanyarodhatnék ugye az indie zenébe, hogy miért kezdtem el indie zenével foglalkozni. Nem ezért kezdtem el egyébként, mert...
De majd ezt majd elmondod máskor.
Beszél. Egyébként, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de amit most az utolsó három mondatoddal mondtál, hogy az egyszerűsége, és mégis megfogalmaz mindent, és érzelmileg eljut hozzá. Igen. Nekem például Mozart jelenti ezt. Tehát
igen,
akkor
értem.
Most elhatárolódnék attól, hogy a klasszikus zene nem tudja ugyanazt a fajta emóciót kiváltani, vagy egyszerűbb. Mert szerintem, mert
én
pont,
ezt,
hogy
de nem. Ezt nem is mondtam, most félre mondtam. Én soha nem mondtam ezt, hogy nem mondtam, illetve visszahallgatod, nem mondtam, illetve nem tud emóciókat kiváltani.
Nem, tényleg
én
nem.
Én csak azt mondtam, igazából...
Azt mondtad, hogy egyszerűbb.
Azért fogalmaztam rosszul, igazából akkor most helyre rakom magam kicsit. Tehát, hogy az iskolában nem tanítanak rockzenét. Vagy nem tudom, eddig, mikor én jártam, nem. És szerintem ez nem egy szerencsés dolog.
Nem, ez abszolút nem, és ez így is
ez
van.
A probléma, hogy ezért sok ember fejében úgy van, hogy a bizonyos stílusok közt egyfajta hierarchia van, pedig a zenei stílusok bármelyik lehet értéktelenebb, vagy értékesebb, mint a másik, attól függ, hogy mit hozol létre.
Hát tehát, vagy ugye a klasszikus zene egy csomó esetben feltételez valami előképzettséget,
ha klasszikus zenét akarsz írni.
Hát, meg ha hallgatni is, tehát, hogy
persze,
bizonyos
is,
szinten
van,
valamit
van.
Igényel, tehát persze. Ezért nem nyitott kvázi mindenki számára, mert nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy belássa, akár minimális szinten is ebbe magát, de egy könnyebb műfaj, amit ugye most megvitathatunk, hogy könnyű vagy nehéz, vagy, tehát ugye csak ez az elnevezése, az biztos, hogy rögtön a zsigerekre hat, és abban meg abszolút az dönt, hogy most ez eljutott-e hozzád, vagy nem, de nem kell semmiféle előképzettség hozzá. Hogy
hasonl rád.
Hogy hasonl rád. Uh-huh. Így van. És ezért valóban tényleg nagyon fontos lenne, hogy például a fiatal generációk, vagy a fiatalok, gyerekek közel jussanak ehhez a műfajhoz, és akkor most visszakanyarodtunk ugye az alapfokú hivatalos zeneoktatáshoz, mert hiszen egy gyerekhez mi jut közel? Leginkább elsősorban az jut hozzá közel, amivel minden nap találkozik. Nem a klasszikus zene.
Hát,
hanem akár a popzene, vagy akár a rockzene, vagy bármiféle könnyű zene.
És azon keresztül lehet behívni.
És azon keresztül lehet behívni bármiféle más zenei stílust, így van.
Most
igen,
így mielőtt egy Pete Joseph zenét így legördítünk, légy szíves, mondd meg, hogy mi volt ez a két együttes, mi volt a neve, amiben kamaszként játszottál.
Ezt meg kell mondanom.
Nagyon vicces nevek szoktak ezek lenni, lássuk be.
Hát ez egyik alakulat volt a gimiben.
Alakulat?
Uh-huh. De a másik, nem tudom, azt várjál csak.
De átgondolhatod a zene
alatt. Nem, tényleg egyszer nem teszem a neve. Mert állatisokat próbáltunk a pincébe.
Miket?
Állatisokat próbáltak a pincébe. Ja, állatisokat. De nem tudja, hogy melyik zenekarban, mert nem jut
eszébe. Nem, azt gondolom, hogy a nevünkön játszottunk.
Na, de az alakulat mit játszott? Sajátot, vagy nem?
Nem, az alakulat az ilyen, hát volt saját szám is, meg volt... akkor futószámok. És
a buliba ti játszottatok.
Tehát egy gimnáziumi zenekar, semmit ne képzelje, semmi.
Tehát nem érkezik, ez a legtöbb, amit lehet egy gimnáziumba képzelni, hogy te állsz a színpadon, miközben gimnáziumi buli van, és te adod a zenét. Hát ezek a legmenőbb csávok, nem?
Hát lehet.
Élvezted ennek előnyeit?
Dobtak nekem hajpántot a közönségből, meg ilyenek, az jó
volt. Hajpánt, ez nagyon diszkrét. Na, mindjárt jövünk vissza, jó. Akkor Monori Andrással, és készítsétek a hajpántokat.